Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma délután Herman Róbert hadtörténész, a Hadtudományi Intézet és Múzeum munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az egyik mai napilap hosszasan elemezte egyebek mellett az ön közreműködésével a kokárda jelentését, kialakulását, történetét, a kokárda intézményet, hogyha úgy tetszik. És a jelek mellett azt mondta ennek a lapnak, hogy ha egyszer egy normális ország leszünk, akkor a kokárda, most egy kicsit sarkítani fogok és tömöríteni, a kokárda helyére kerül. Hol van a kokárdának a helye ön szerint a magyar jelképrendszerben?
Hát ugye ez egy tipikusan naphoz kötött jelkép, hiszen általában ugye március 15-én vagy a március 15-e előtti napokban szokta föltenni az ember, és mondjuk március 15-én este 12:00-kor általában leszokta venni. Van persze olyan, hát ugye emlékszünk, hogy néhány éve ebből komoly nézeteltérések voltak, hogy az egyik párt ugye arra szólította fel a híveit, illetve a szimpatizánsok szólították fel az illető párt híveit, hogy hát ugye folyamatosan a választások kikordják a kokárdát. Én ezt nem tartottam igazából jó választásnak, teljesen mindegy, hogy most kinek mi a véleménye a nemzeti érzésről és egyebekről. A kokárda az szigorúan szerintem március 15-éhez és ehhez az ünnepkörhöz kötődik. És úgy vélem, hogy ehhez is kell kötődni. Tehát egyetlen egy politikai pártnak a szimpatizánsai sem sajátíthatják ki, hogy egyetlen egy más nemzeti jelképet sem. Ugye nagyon érdekes, hogy a kokárda tudomásunk szerint 48 márciusában kerül be egyáltalán, tehát egy idős magával az ünneppel. A korábbi képi ábrázolásokon én nem láttam ezt, tehát ugye a magyar zászlót azt használták, a nemzeti színeket, nemzeti színövet, és így tovább, de a kokárda az maga a forradalomnak a terméke. És nyilván annak is volt köszönhető a dolog, hogy ugye a francia forradalom is már használta a kokárdát, használt az 1830-as francia forradalom is, és hát ugye lehet, hogy voltak valami fajta ismereteik arról, hogy már az amerikai függetlenségi háborúban is ez megkülönböztető jelzésként alkalmazódott, míg azonban a francia forradalomban, illetve a függetlenségi háborúban egyértelműen egy félig meddig azért ilyen katonai jelkép volt, ugye csapatok megkülönböztetésére szolgált, illetve a nemzetőrségnek a jelvény volt. 48. március 15-én tömegek tűzték fel úgy, hogy hát ugye fiatalok, öregek, asszonyok, gyerekek, és így tovább, és így tovább. És érdekes módon ez a kokárda, ez megmaradt forradalmi jelképnek. Nem véletlen, hogy 1849. januárjában, amikor a császári csapatok bevonulnak a fővárosba, majd pedig hát ugye márciusban közeledik a forradalom első évfordulója, akkor betiltják, és 1849. augusztusában, szeptember, októberében ezeket a tiltásokat folyamatosan megismétlik, tehát a megszálló hatalom is tudta, hogy itt miről van szó.
Egyébként a kokárda története mennyire jól ismert? Vannak városi legendák, hogy hogyan született, mi volt az első kokárda, hogyan került ugye Petőfi mellére az első ilyen jelkép, de történettudományilag mi az, ami bizonyítható? Hogyan alakult ki ez a jelkép?
Hát ugye mi csak magukkal az ábrázolásokkal tudunk dolgozni, és ugye azt tudjuk, hogy ezt a szalagcsokrot, mert akkoriban még így nevezték ugye elsősorban, ugye Szendrei Júlia csinált egy ilyet Petőfinek, illetve tudomásom szerint ugye Jókai Mónak a mellére pedig Laborfalvi Róza tűzött egyet a Nemzeti Színháznak a színpadán, de érdekes módon, mint ahogy annyi más jelképnél itt is azért meglehetősen sötétben tapogatózunk, hogy az utóbbi években vetődött fel Katona Tamásnak a tapasztalatai alapján, hogy a magyar kokárda az volt éppen olasz kokárda, mert hogy az olaszok is ugyanilyen kokárdát viselnek, tehát kívül van a piros és belül van a zöld, és mondták is, hogy hát a magyarok ezek szerint az ő kokárdájukat vették át. Na most, hát én erre azt szoktam mondani, hogy voltak éppen azon múlik a dolog, hogy ki merről tekeri meg a szalagot, de azt mondják, hogy heraldikailag, vexillológiailag és más ilyen segédtudományi szempontból valóban az lenne a helyes, hogyha kívül lenne a zöld és belül lenne a piros, de hát miután 160 év alatt hozzászoktunk ehhez, azt hiszem, hogy erre a kis időre már nem kell ezt a szokást félbehagyni. Az elképzelhető egyébként, hogy miután ugye a magyar forradalmi mozgalom, vagy az ifjú Magyarország mozgalma rokon szenvezett az itáliai szabadságmozgalmakkal, hogy kicsit ennek is szólhatott az, hogy a magyar kokárda így alakult ki.
De maga a jelkép, a forma, a szalagcsokor, ez egyébként, ha jól értem, akkor egy katonai jelkép, tehát korábban, lényegesen korábban ez megjelent már a katonai viseletekben, a katonai jelképrendszerben?
Hát, például ugye a francia forradalomban a nemzetőrségnek a csákúin holták, tehát akkor még nem mellen holták általában, hanem a csákún. És ugye ez megkülönböztető jelzés volt, mert hogy a királypártiak azok fehér szalagcsokrot hordtak, ugye az volt a királynak a színe, és hát a rendes francia az pedig ugye a kék-fehér-piros szalagcsokrot hordta. Hát félig meddig ilyen megkülönböztető jelzés volt, de mondom 1848-ban Magyarországon egyértelműen polgári jelzésként, hogy a forradalmi tömegek vagy a néptömegeknek a forradalommal való azonosulását jegyezte és jelezte ez a jelkép.
Nem szorosan történettudományi kérdés, de mit gondol, mennyire volt törvényszerű, vagy mennyire tekinthető törvényszerűnek az a pálya, amit a kokárda 1849 és mondjuk 2010 között befutott?
Hát ugye ez kicsit magával a 48-as örökséggel függ össze. Tehát azt gondolom, hogyha mondjuk a forradalmi kormánynak lett volna ideje konszolidálódni, és nem következik be a fegyveres konfliktus, akkor lehet, hogy a kokárda is mondjuk egy ugyanolyan jelkép lenne, mint a nemzeti zászló. Így azonban ugye megmaradt egy kicsit ilyen örök ellenzéki jelképnek, tehát ugye nem véletlen, hogy 1860-61-ben is ugye azok tűzték ki, akik a fennálló hatalommal elégedetlenek voltak 67 után is, és hát ugye a kokárdának és általában ennek a forradalmi örökségnek azért sokfajta jelentés tartalma volt, ugye egyszerre jelezte és jelentette a nemzeti szuverenitás igényét, másrészt pedig a demokratikus átalakulásnak az igényét. És hát ugye az elmúlt több mint másfél évszázadban a rendszerek többségében ezek valamelyike az defektust szenvedett, tehát ugye volt olyan rendszer, amelyik ugyan a szuverenitás követelményének eleget tett, de nem volt demokratikus, és volt olyan, amelyik nem volt sem demokratikus, sem pedig szuverén, hát ugye nem véletlen, hogy a kokárdaviselésnek a divatja az mondjuk a Kádár rendszerben, és főleg a Kádár rendszer utolsó évtizedében annyira élénk volt, és az sem véletlen, hogy az mindenkori hatalom annyira ugrott rá, tehát ugye, hogyha március 15-én valakin túlzottan nagy kokárda volt, akkor vagy levezették vele, vagy meg is verték még.
Egyébként a rendszerváltozás utáni évtizedeket, hogyha nézzük, akkor mennyire tekinthető azonosnak mondjuk a francia kokárda használata, vagy az olaszok szalagcsoknak használatával a magyar kokárda? Tehát nagyjából azért a helyére került ez a jelkép?
Hát én azt gondolom, hogy talán igen, bár azért még volna mit tenni. Ugye sokszor el szokták mondani, hogy a magyar alapvetően egy frusztrált nép, és a frusztráltságnak a gazdasági okokon és egyebeken kívül azért történeti okai vannak. Tehát ugye, hogy ellentétben mondjuk a franciákkal, akiknek nem kell napról napra megélni azt, hogy ők franciák, ugye soha nem vetődött fel, nem tudom, a 100 éves háború óta, hogy ott a francia államiságot valami nagyon komoly baj érhetné, még a második világháborúban is, hát úgy, ahogy azért túlélték a dolgot. És hát mondjuk az olaszoknál is, hogyha azt nézzük 1859 óta azért egy folyamatos sikertörténetről van szó, tehát még azokból a világháborúkból is jól jöttek ki, amiket voltak éppen elveszítettek. Ugye a magyarnál nem ez történt, a magyar nemzet, amióta polgári értelemben vett nemzetként, vagy modern értelemben vett nemzetként megteremtődött, azóta folyamatosan át a nemzet pusztulás rémével, vagy az ország pusztulásának a rémével kell küzdeni, és hát itt bizony meglehetősen komoly véranyagi területi és egyéb áldozatok kísérték ezt a harcot. Tehát ilyen szempontból mondjuk a magyar kokárda az nem, most nagyon átvitt értelemben mondom, nem egyenértékű, vagy nem azonos az olasz kokárdával, vagy a francia kokárdával, hiszen nem a nemzeti sikerességet, hanem mondjuk a nemzeti önrendelkezésért és a demokráciáért folytatott harcot jelképezi, amely harc hát nem mindig volt sikeres.
Egyébként 48-ban, amikor megszületett mondjuk az első vagy az első két néhány kokárda, akkor mi volt a szerepe? Lehet ezt valahogy nyomon követni, vagy vissza lehet ezt valahogy pörgetni az eseményeket erre?
Hát én azt gondolom, ugye, hogy a szuverenitás igényét akartam mindenképpen jelezni, és ugye maga az, hogy rengetegen kitűzték 1848. március 15-én, ez ugye ezeknek az eszméknek a hódító mi voltát jelezte. Tehát azt, hogy ezek az emberek, ezek azonosulnak mondjuk a 12 pontnak a követeléseivel, vagy a nemzeti dalban megfogalmazott dolgokkal, de hát mondjuk ehhez azért jóval több társadalom lélektani kutatásra, illetve jóval több írott forrásra lenne szükség, hiszen bármilyen sokat is tudunk mondjuk ennek a napnak a történetéről, azért nem tudom, egy olyan 20-30 írott forrásnál nem nagyon van több, és hát itt ugye egy több tízezeres tömeg lenne az a minta, aminek alapján ezeket a kérdéseket meg lehetne válaszolni.
Mi az, ami szükségessé tesz egy ilyen plusz jelképet, vagy kiegészítő jelképet mondjuk a nemzeti zászlók mellett, hiszen nyilván Franciaországban, Olaszországban, ahogy Magyarországon akkor is létezett nemzeti trikolor. Miért van szükség erre a plusz jelképre, meg lehet ezt határozni?
Hát ez meglehetősen nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy az, hogy ugye zászlót csak néhányan tudnak hordozni, viszont a kokárdát mindenki ki tudja tűzni. Tehát egyéni szinten lehet azonosulni magával az eszmével, és mindenki, ha úgy tetszik, akkor a sokaság egyenjogú tagjának érezheti ezáltal magát.
A forradalom eseményére térve, hiszen ugye mégiscsak hat történész, tehát a közelebbi tudományhoz mégiscsak ez, az ő közelebbi szakterülethez mégiscsak ez áll közelebb. 48-ban a forradalom kitörésekor mennyire lehettek meg az alapjai honvédelmi oldalról annak, hogy ez a függetlenség tartós legyen?
Hát azt mondhatjuk, hogy szinte egyáltalán nem voltak meg, hiszen ugye Magyarországnak nem volt önálló hadserege. A hadsereg az a császár és király hatalma alatt állott, hogy ő volt a legfőbb hadúr, hogyha úgy tetszik a Magyarországgyűlésnek és a magyar kormányszékeknek, a kamarának, a helytartó tanácsnak, illetve a kancelláriának nem volt beleszólása a hadsereg alkalmazásába, legfeljebb mondjuk a újoncok kiállításába vagy a hadsereg ellátásával kapcsolatos intézkedésekbe. Érdekes módon ugye a 12 pont olyan módon próbálja meg rendezni ezt a kérdést, hogy az idegen katonákat, tehát ugye a nem magyarországi kiállítású ezredeket vigyék el tőlünk, a miénket pedig hozzák haza. Illetve ugye már ekkor megszületik a követelés a nemzetőrség létrehozásáról, de a nemzetőrség, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, ez nem katonaság, ez egy belső rendfenntartó erő, ami arra a logikára épült, hogy azok, akik politikai jogokat kapnak, illetve gazdaságilag is haszonélvezői az átalakulásnak, azok érdekeltek az új rendszernek a fenntartásában. Ugye a feudális Magyarországon, vagy a régi rend Magyarországán nem volt olyan jellegű országos rendvédelmi szervezet, mint manapság a rendőrség, hanem minden egyes törvényhatóság maga oldotta meg a saját hatáskörén belül ezeket a dolgokat, és ezek nem voltak átjárhatók. Tehát mondjuk a nemzetőrség az egyfajta polgárőrségnek indult a kezdet-kezdetén, az más kérdés, hogy a későbbiekben katonai alkalmazására is sor került. Ugye az áprilisi törvények nem rendezték ezeket a kérdéseket, a nemzetőrség létrehozásáról született egy nagyon részletes törvény, aminek egyébként volt egy paragrafus, amely lehetővé tette, hogy nem csak azokat veszik fel a nemzetőrségbe, akik megütik azt a bizonyos vagyoni cenzust, tehát legalább fél jobbágytelekkel, évi 100 forint biztos jövedelemmel, stb. Rendelkeznek, vagy egyetemi végzettséggel, ugye az értelmiségnek már akkor is kilógott a fenek a nadrágból, és nem kívánták, hogy vagyonos legyen, hanem azokat is, akiket a belső rend fenntartásában érdekeltnek tartanak, és gyakorlatilag ez volt az a paragrafus, amiben kapaszkodva meg lehetett szervezni az 1848 májusától a honvédséget, amit először rendes mobilis nemzetőrseregnek hívtak, viszont ebbe ugye már önkéntesek kerültek bele, és ez egyértelműen reguláris katonaság volt a megszervezésének a pillanatától kezdve. A másik lehetőség az az volt, amit a 12 pont is követelt, hogy elvinni az idegen katonaságot, hazahozni a magyart. Ez azonban egyáltalán nem volt olyan egyszerű, hiszen a magyar katonaság egy része Észak-Itáliában állomásozott, ahol háború folyt az olasz felkelőkkel, illetve a piemonti szárd királysággal, és miután Magyarországot államjogi kapcsolat fűzte Ausztriához, nem lehetett követelni ezeknek az ezredeknek a hazahozatalát, azokat lehetett megpróbálni hazahozni, akik Ausztriában, Morvaországban, Csehországban, Galíciában, Bukovinában és más területeken voltak. Ezt meg is próbálták, de ugye elsősorban a lovasság jött haza, mert ugye az tudott gyorsan jönni, és hát a többieket meg nem szívesen engedte a császári királyi hadvezetés. Így aztán maradtak idegen ezredek Magyarországon, és nem jött haza mindenki ezekből a tartományokból sem. Ugye az közismert, hogy 48 őszétől kezdve legalábbis a huszárok megpróbáltak hazaszökni, hát ez volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Tehát összefoglalva, nagyon rossz pozícióból indult ilyen szempontból a magyar fél, de azt azért nagyon fontos hangsúlyozni, ez máig összemosódik egy kicsit a közvéleményben, hogy 48 áprilisában senki nem gondolt a Habsburg birodalomból való kiszakadásra. Tehát mindenki arra gondolt, hogy Magyarország egyenjogú része lesz a birodalomnak, ugyanolyan egyenjogú, mint amilyen Ausztria, ahogy Batthyány Lajos fogalmazott, hogy a Magyarország része a birodalomnak, de nem alárendeltje. És ugye ezt szolgálta volna részint a magyarországi kiállítású katonaság feletti rendelkezésnek a megszerzése, részint pedig ugye az önálló haderőnek a megteremtése.
Ez lehet a magyarázat annak, hogy korábban, hiszen ugye azért a forradalom nem volt minden előzmény, minden politikai előzmény nélküli, hogy ezekben a politikai előzményekben az önálló haderő megteremtése talán nem volt elég hangsúlyos, vagy nem kapott ez elég hangsúlyt?
Hát szinte semmifajta hangsúlyt nem kapott, tehát hogyha az ember végigolvassa a reformországgyűléseknek a vitáit, akkor azt látja, hogy a hadügyi kérdés az maximum a katona ellátással, vagy pedig az újoncállítással kapcsolatban jön elő. Voltak persze ilyen elméleti törekvések, például a nemzetőrség létrehozására, ami kicsit kiváltotta volna a nemesi felkelésnek az addigra meglehetősen elavult intézményét, és amire úgy gondolták, hát azoknak a tervezeteknek a szerzői, akiktől ezek származtak, Zichy Otto, Perczel, Mór és a többiek, hogy hát egyfajta ilyen kiképző kerete lehetne mondjuk a lakosság nagy részének, hogyha bekövetkezik az abszolutizmus és liberalizmus nagy összecsapása, vagy hogyha mondjuk Magyarországra északról rázódul az orosz hadsereg, akkor legyen a nép jelentős része katonai szempontból ki legyen képezve, de ezek megmaradtak az elméleti tervezgetésnek a szintjén. Az országban léteztek bizonyos polgárőrségek, de hát ezeknek a létszáma összesen nem érte el talán a 10-15 ezer főt, és hát ugye ezek elsősorban inkább ilyen lövészegyletek voltak, tehát mondjuk reguláris katonaságként nem nagyon lehetett volna őket alkalmazni.
Vannak erre vonatkozóan emlékeink, írásos vagy bármilyen emlékeink, hogy mennyire tudtak alapozni az akkori politikai vezetők az akkor ugyan császári fennhatóság alatt álló, de mégiscsak magyar nemzetiségű hadtestekre vagy csapatokra? Tehát hogy látszott-e az, hogy lehet esetleg rájuk alapozni valamiféle magyar önálló haderőt?
Hát ugye a katonai határőrvidék kerülhetett volna szóba ilyen szempontból, ez azonban annak ellenére, hogy közjogilag elvileg az országhoz tartozott, ugye közvetlenül Bécsből kormányozták. És az áprilisi törvényekben sem sikerült a teljes visszacsatolást elérni, tehát csak azt, hogy a népképviseleti választásokat ott is meg fogják tartani. A magyar-horvát viszony ugye már 48 előtt meglehetősen hát feszült volt, már voltak komoly összecsapások megyegyüléseken és egyéb helyeken, és azt lehetett sejteni, hogy mondjuk a horvát legénységű határőrezredek sem fognak különösebben rajongani a magyar átalakulásért. A szerbekről meg a románokról úgy nem nagyon lehetett tudni, de mondjuk ezekkel nem is különösebben számoltak, hiszen ugye ezek idegen legénységűek voltak, a tisztikaruk többsége is idegen volt. És hát ugye a hadseregről magáról is szerintem nagyon kevés ismerete volt az akkori politikai elitnek, hogyha megnézzük, ugye a Batthyány kormányban összesen 3 katona viselt személy volt, a hadügyminiszterem Mészáros Lázáron kívül Batthyány Lajos miniszterelnök és Széchenyi István, és hát azért ők is meglehetősen régen szolgáltak már a császári királyi hadseregben, de mondom, inkább arra gondoltak, hogy a magyarországi kiállítású katonaságot kéne hozahozni, tehát mondjuk a határőrvidékkel különösebben nem számoltak.
Tehát lehet azt mondani, hogy amikor felmerült annak először az igénye, hogy láthatóan szükség van az ország függetlenségének a megvédéséhez egy önálló haderőre, akkor gyakorlatilag a nulláról kell indulni?
Hát majd, hogy nem, ugye Batthyánynak május 7-én sikerült elérni a 48-ban azt, hogy a magyarországi császári királyi katonaságot a kormány fennhatósága alá rendeljék, és ugye már ekkor megindul a hazavezényléssel kapcsolatos tárgyalássorozat. Május közepén hirdetik meg a honvédségnek a szervezését, ugye az első 10 zászlója, mert a szűkebb értelemben vett Magyarországon, tehát ugye Erdély nélkül értendő. Ezek úgy nagyjából június végére, inkább mondjuk július elejére bevethető állapotban vannak, ez 10 000 ember. És júliusban a népképviseleti országgyűlés megkezdi az újonc állítási törvénnyel kapcsolatos előkészítő munkát, augusztusban folyik le maga a vita, és augusztus végén fogadják el a törvényt, amit aztán az uralkodó nem hajlandó szentesíteni. Tehát ennyiből mondjuk viszonylag rosszak voltak a pozíciók, de ugye maga az a tény, hogy a császári királyi reguláris katonaság majdnem egészére, gyakorlatilag augusztus végéig úgy, ahogy számítani lehetett. A magyar kiegészítésű ezredekre pedig kiderült a szakítás után, hogy abszolút el lehet számítani. Ez azért azt mutatta, hogy amit meg lehetett tenni mondjuk a honvédelme érdekében törvényes formák között, ezt a Batthyány kormány megtette, sőt egy kicsit, ha lehet, még többet is tette, hiszen augusztus közepén és végén újabb önkéntes alakulatokat kezdenek szervezni nemzetűri alapon, de ezek megint csak reguláris csapatok.
Technikai, anyagi oldalon, ha ezt nézzük, akkor mennyire volt meg az alapja, vagy mennyire lehet egy gyorsan biztosítani az alapját egy ilyen reguláris hadseregnek?
Ugye Magyarország ugyan 48. május-júniusában kitör a szerb felkelés a délvidéken, de alapvetően egy stabil ország volt 48-ban, tehát mondjuk, hogyha összevetjük Ausztriával, ahol nem tudom, 2-3 hetente változott a kormány, vagy összevetjük mondjuk a nyugati országokkal, ahol hát ugye a szociális nyugtalanságok azok meglehetősen élénkek voltak, ugye Magyarországon április után nagyjából béke volt az országban. Na most ugye a kormány tudta azt, hogy itt előbb-utóbb hadseregről kell gondoskodni, tehát már májusban elkezdenek próbálkozni egyrészt a fegyvergyártás megszervezésével, másrészt pedig külföldről próbálnak meg fegyvereket szerezni, és több mint 20 ezer belgiumi gyártmányú, a korban viszonylag korszerűnek számító kémiai gyújtású fegyver kerül be az országba. Ezt részint a nemzetőrség, részint a honvédség köreiben osztják ki. Ugye maga a fegyvergyártás az csak 48 novemberében indul be igazából, de hát ugye itt vannak a császári királyi csapatoknak a raktárai, és azért abból is lehet úgy, ahogy fegyverhez jutni. Tehát mondjuk az a fegyveres erő, ami kiáll 48. szeptember elejéig, szeptember közepéig, azt úgy, ahogy azért föl tudták fegyverezni. Az más kérdés, ugye, hogy meg kellett szervezni a lőszerellátást, meg kellett szervezni ugye az egyenruházati felszerelési cikkeknek a gyártását, de a magyar CS ipar, illetve a magyar manufakturális ipar erre többé-kevésbé kész és képes volt, annál is inkább, mert hát ugye az előző években egy nagyon komoly gazdasági válság futott végig Európán, és ilyen módon ugye rengeteg volt a szabad gyártási kapacitás, tehát ez mondjuk egyfajta gazdasági élénkítés is volt ennek a hadseregnek a megszervezése. Nem is beszélve arról, hogy például az országban keletkezett munkanélküliség egy jelentős részét is ugye az önkéntesek állítása fölszívta, mert hogy hát a mobil népelemek azok ugye senki sem szívesen vakargatta a fületövét, hanem hogyha már adtak neki mondjuk 30 forint foglalót, akkor inkább elment katonának.
A politikai élet egyébként mennyire volt a politikai életen belül, mennyire volt konszenzus a haderő felállításának a módját, a menetét, az ütemezését illetően, amikor ez a folyamat elindult?
Hát abban mindenki egyetértett, hogy hadseregre szükség van. Hát ugye a kormány az igyekezett betartani a törvényes formákat, hiszen ugye a törvény csak a parlament és az uralkodó közösen hozhatott. Tehát az a törvény, amit az uralkodó nem ír alá, az effektíve nem törvény. És hát ezért olyan törvényt próbáltak hozni, amit lehetőleg az uralkodó írjon alá, azaz a katonaállításnál arra törekedtek, hogy kiegészítsék a Magyarországon lévő magyarországi kiegészítésű ezredeket, és a maradékból gondolták, hogy ezeknek pótzászlójait, illetve pót lovasszázadait hozzák létre. Ez katonailag egy, szerintem, vagy szakmailag, hogyha úgy tetszik, egy nagyon megalapozott javaslat volt. Ugyanakkor viszont a kormánypárt egy része is, meg az ellenzék egy része is ezt nem tartotta elégségesnek, és úgy vélte, hogy teljes egészében önálló nemzeti haderőt kell létrehozni, és hát ebből bizony meglehetősen kemény viták voltak a parlamentben. Batthyány föl is hívta a figyelmet egy alkalommal arra, hogy akármilyen törvényt lehet itt hozni, de hogyha ő felsége nem írja alá, akkor megette a fene az egészet. És hát ebből is ugye komoly viták voltak, hogy mi az, hogy ő felsége nem ír alá, hát aztán láttuk, hogy a vége az lett mégiscsak. De magában abban a tényben, hogy az országnak hadseregre van szükség, és hogy az ország helyzete veszélyeztetett, ebben mindenki egyetértett. Nem annyira konkrét veszélyekre gondoltak, bár hát ugye Jelosics kinevezése után meglehetősen hamar látszott, hogy itt a horvátokkal gondok lesznek, hanem inkább attól, hogy a cári Oroszország lesz az, ami rázudul erre a térségre, tehát ezzel szemben készülni kell. Annál is inkább, mert a monarchia határai már ott voltak az oroszok, ugye nem csak az orosz-lengyelországi területeken, hanem megszállták a dunai román fejedelemségeket, tehát Erdély közvetlen közelében is ott voltak.
A tisztikar szervezése milyen alapokon indulhatott?
Hát ugye a császári királyi hadsereg tisztikarában a napoleoni háborúk vége után meglehetősen lelassultak a karrierek, ugye, hogyha nem lövik agyon az előjárót, akkor meg kell várni, amíg megüti a guta, vagy kigyullad be a pálinka, vagy valami hasonló. És hát emiatt mindenki, nem tudom, 5-6 vagy ennél hosszabb időt töltött el egy-egy rendfokozatban. Tehát volt egy olyan viszonylag fiatal tisztikar, vagy mondjuk ilyen érett férfikorban lévő tisztikar, aminek nagyobbak voltak az ambíciói, és hogyha úgy tetszik, nagyobb volt a szaktudása is, mint az a beosztás, amit be tudott tölteni, és aminek hát komoly egzisztenciális gondjai voltak, hogyha valaki nem érte el a századosi, tehát a legalacsonyabb, vagy a legmagasabb főtiszti rangot, akkor bizony nagyon nehéz volt megélni a zsoltból. És amikor meghirdeti a kormány a 10 honvéd zászlójnak a szervezését, akkor ugye számítanak ezekre a császári királyi tisztekre, részint azokra, akik már megunták ezt a várakozást és nyugállományba vonultak, részint pedig azokra, akik aktív tisztek, és meglehetősen nagy a jelentkezés, tehát szinte túl jelentkezés van. Ezekkel töltik be ezeket a tiszti állásokat, és a későbbiekben is ugye ezek azok, akik kiképzik a nemzetőrségnek vagy az önkéntes zászlóaljaknak a személyi állományát. Ugye nekik meg volt az az előnyük, hogy a többségük ugye nem nagyon látott nagy háborút, de rendelkezett azzal a katonai szaktudással, a katonai rutinnal, ami lehetővé tette, hogy kiképezzenek mondjuk egy zászlóaljat vagy egy ezredet, és nem savanyodtak még bele azokba a rutinokba, amikben mondjuk a magasabb rangú katonák, tehát hogy akik mindig ugyanazt gyakorolták a gyakorlótéren, ilyen módon sokkal kockáztatóbbak, sokkal ötletesebbek voltak, mint a velük szemben álló, hát időnként kisé élemedett tábornokok. És talán ez is magyarázta azt, hogy annyira sikeresek lehettek magán a harcmezőn.
Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést Herman Róbert hadtörténésszel, a Hadtudományi Intézet és Múzeum munkatársával. Tartsanak velünk továbbra is.